Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, a mai témánk nők a politikában, lesz is egy kedves vendégünk, Sáfrány Réka, akivel erről a témáról fogunk beszélgetni, illetve az ő saját tapasztalatairól, de én arra gondoltam, hogy most az adás első felében az elmúlt évek legismertebb női politikusáról beszélgethetnénk, aki ugye Sanna Marin, a volt finn miniszterelnök, aki 34 évesen lett miniszterelnök. Úgy mondják egyébként, hogy ő a világ legfiatalabb miniszterelnöke, de én utána néztem. Most nyilván a világon is van még más példa, de rögtön a magyar példát láttam. Hegedűs András 1955-ben 32 éves volt itt Magyarországon, amikor kinevezték miniszterelnöknek. És egyébként az is érdekes, hogy Orbán Viktor, amikor először kinevezték, akkor még csak 35 éves volt. Tehát csak egy...
Nem úgy szól a dolog, hogy női?
Én úgy emlékszem, hogy mint legfiatalabbat emlegették. Nem feltétlenül.
Tehát biztos, hát női
nem is
fiatal.
Nagyon volt, szóval, hogy az abban nőben biztos. Tehát, hogy a nők között nyilván kevesebb volt. És hát beszélt is ugye arról, hogy szivárvány családban nőtt fel anyjával és annak a női élettársával, egyébként ugye egy nagyon csinos nőről van szó. Azóta, amióta már nem miniszterelnök, olvashattunk a válásáról is, mert hogy jelentősen ráment az ő élete is erre a miniszterelnökségre. Ugye ő beugróként lett miniszterelnök, és ugye a pandémia idején tett több intézkedést is, illetve hát ugye a miniszterelnöksége idején lett Finnország NATO tag, de mégsem választották őket újra áprilisban, és akkor onnantól kezdve az ő politikai pályafutását is egy kisé háttérbe szorította, és el is mondta, hogy azért, mert szeretne egy kicsit nyugodtabb életet élni. Azt nem tudom, hogy erről nem feltétlenül cikkeztek, hogy a magánélete emiatt ment-e gajra, de hát erősen benne van szerintem a pakliban, és ugye ami vele kapcsolatban az egyik legérdekesebb dolog, az az, hogy a bulis videói láttak napvilágot, én ezeket most újra is néztem, nagyon jól éreztem magát, egyébként én rendesen felkacagtam.
De tényleg, nincs semmi gond.
Mint a saját magamat láttam
azokkal
volna.
A videókkal.
És legalább tud bulizni, tehát már ez is olyan ritka, hogy valaki ennyire át tudja magát adni hát, ennek a dolognak.
Szerintem csak gondoljunk bele, hogy amikor a politikusokról kikerülnek videók, ezek általában nem kért videók, tehát ezek botrány videók szoktak lenni, hogy azon mit szoktunk általában látni.
Hát igen.
Mi történik azokon a videókon, és azokkal a felvételekkel összevetve mit láthatunk itt? Hát mi? Egy ember jól érzi magát.
Igen.
És akkor mi van? Egyébként én azt sokkal hasznosabbnak látnám, hogyha mondjuk nem lenne kínos egy miniszterelnökkel kapcsolatban, hogy ő hétvégén, mint minden normális ember, vagy amikor éppen ráér, elmegy bulizni. Mert egyébként meg mi az összeegyezthetetlen ebben a dologban? Tehát, hogy már mint a miniszterelnöki hivatással, hiszen egyébként, ahogy a hírek is szóltak, ugye drogtesztet is csináltattak vele, vagy hát csinált tesztet, tehát...
Igen, és negatívre.
Tehát nem arról szólt a dolog, hogy be volt teljesen készülve, és akkor úgy partizgatott, de egyébként meg én azt gondolom, hogy a miniszterelnök a magánéletében azt csinál, amit akar. Tehát pontosan ugyanazok a jogosítványok vonatkoznak rá, vagy ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint minden másik emberre. Ez nyilván a szerepértelmezéstől is múlik, vagy azon is elcsúszhat a dolog, hogy maga a miniszterelnök, vagy a miniszterelnököt körbevevő klímában lévők mit gondolnak arról, hogy mit szabad egy miniszterelnöknek, és mit nem.
Hát meg egy kérdés, hogy mit szabad egy női?
Igen, itt ez volt a hangsúlyos
kérdés. És egy női és fiatal
kérdés.
Miniszterelnöknek, mert szerintem erről is beszéltünk már sokszor, hogy ha valaki nő és fiatal, ez a fiatalság, ez még plusz rátesz egy lapáttal, ami miatt neki bizonyos dolgokat nem lehet csinálni.
Na jó, de hát az idősebb férfiakról is érted, ki szokott derülni az, hogy a mit tudom én az asszisztensével szexelt, nem? Meg az idősebb férfiakról is ki szokott derülni, hogy titkos bulikra járnak mindenféle helyekre.
Hát igen.
De hát, hogy ha arról lenne szó, hogy a precedens ügyek inkább azt mutatják, hogy a középkörű per idős férfiak nem csinálnak erkölcsileg megkérdőjelezhető dolgokat a magánéletükben. Ha lenne erre bizonyíték, akkor azt mondanám, hogy na, tessék, hát van náluk meglehetősen sok érv. De nem. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy a Sanna Marin őszintén csinált valamit, nyíltan vállalta azt, hogy hogyan szeret szórakozni, hogyan szereti jól érzi magát, és vele szemben van tulajdonképpen szinte mindenki más, aki meg a politikai kommunikáció szabályai, a saját pártja szabályai, és mindenféle más szabályai szerint mondjuk ki, hazudik, mondjuk ki, nagyon sokszor nagyon erős képmutatásban van.
Sokan amúgy mellé álltak, például Hillary Clintonnak emlékszem a fényképére, aki le is írta, hogy ő még külügyminiszterként vett részt egy találkozó alkalmával egy bulin, amiről kirakott képet. Meg a Guardian-en olvastam egy cikket, ahol egészen konkrétan leírták azt, hogy a nőgyűlölet lehet az oka annak, ami miatt őt ennyire meghurcolták, és hogy ezt az ügyet is ennyire felkapták. Nyilván a politikában már belekeverednek a politikai nézetek
meg valószínűleg
is.
Egyébként az, hogy nem választották őket újra, meg az, hogy igazából egy kényszerhelyzet miatt lett belőle miniszterelnök, a mögött az is lehet, hogy nem volt olyan társadalmi támogatottsága magának, a pártnak. Tehát nem feltétlenül az ő személyének, mert én azért simán el tudom képzelni a finnekről, mert azért ők olyanok, hogyha van egy olyan politikus, akinek a politikai teljesítményével, a politikai karakterével is elégedettek, akkor magasról tesznek arra, hogy ő egyébként nő, vagy hogy bulizik. De lám, ez a dolog annyira kiélezett már ma, hogy még a finneknél is probléma. De ezzel együtt én ezt az egész Marin történetet egyébként inkább ilyen példamutatásnak látom. Tehát, hogy jó, persze rövid ideig volt, meg botrányok voltak körülötte, amikor miniszterelnök volt, de hát ez mégiscsak valamiféle példamutatás volt
hát
a finnek részéről.
Szerintem abszolút.
De ha már ugye politikánál tartunk, azt is beszéltük, hogy szóba fogunk hozni fakanalakat, mármint, hogy a magyar politikára rákanyarodva, mert hogy megjelent
mert
a...
Mert hát hol máshol lehetne fakanalakról szólni?
Igen, amit a politikához kötünk. Szóval a közösségi médiában feltűnt egy cég, akik fakanalakat készítenek, és az a különlegesség a fakanalaikban, hogy hogy hívják ezt a részét a fakanálnak, ez a merő
hát,
része végül is.
Kavarsz, igen,
amire kavarsz, a fejére rá van grafikázva, hát Tóth Gabi is például, egyébként az egész egy nagyon szép csomag, tehát már magára a csomagra is rá van rajzolva ez a Tóth Gabi rajz, és aztán maga a csomagás is át van egy nemzeti színű szalaggal kötve, hogy tuti legyen a dolog, de van olyan is, amin Varga Judit van, ami ugye most a jelenlegi igen bonyolult helyzetet nézve meg még emeli is a helyzetnek a pikantériáját. Én ezt egyébként egy rendkívül szellemes gesztusnak tartom. Azt nem tudom, hogy mekkora üzlet van ebben, de az tény, hogy ebben a termékben, tehát ezekben a fakanalakban, és szerintem az alkotói szándék is ez lehetett, benne van az, hogy mit gondol ma a magyar politika a nőkről, hogy bánik velük, mire használja őket, mennyire tartja őket valóban értékesnek, mennyire tartja őket valóban érdekesnek. Szóval ez egy nagyon-nagyon erős megnyilvánulás szerintem. Tehát amellett, hogy nyilván nagyon erős fricska is.
Hát én is ezért mondtam, hogy nyilván a magyar politikánál tartunk, hogyha fakanáról van szó. Én még felolvasnám itt a szöveget, amit írtak hozzá, mert szerintem az is nagyon szellemes. Mi is lehetne pihentetőbb egy munkahét után, mint főzöcskézni, tenni, venni, háziasszonykodni, és hát egy jó magyar háztartásból nem hiányozhatnak a fakanalak sem. Ez az, amiből minden konyhában van legalább 10, de mégis mindig ugyanazt a 2 kedvencet használjuk. Nekünk ők a kedvenceink, inspirálnak főzés közben is. Ma a Gabi kanalat mutatjuk be, garantáltan mindenki kavarhat vele, és hát ez az utolsó mondat, ez meg már pláne még sok szempontból is értelmezhető ez a kavarás. A Varga Judit pedig hasonlóan
Igen, hát a Varga Juditos az meg kifejezetten a mostani reakcióra, vagy a mostani helyzetre reagál. Ugye azt írják, hogy a Jutka fakan alatt, ugye hát Varga Juditról beszélünk, főként nektek ajánljuk, hiszen köztudomású, hogy minden sikeres nő mögött áll egy férfi. Mert hogy a kedves honfiak egyébként a megszólítása, a bejegyzése elején, és hogy szóval férfiak, ne féljetek ti sem a főzéstől, kavarjatok egy nagyot.
Igen, nagyon szellemes.
De nagyon, abszolút szellemes, azt mondjuk egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy vásároljak ilyet otthonra.
Pedig én azt elképzeltem, hogy mondjuk a pörköltet ezzel úgy megkavarom, és akkor ugye ez az alapvetően belegravírozott kép, ami nyilván átveszi a pörköltnek a színét, hogy ilyen, milyen formákat és mintákat. Szerintem ez egy hosszú játék ezzel a fakanállal, hogy még utána ennek ilyen utóélete is van, hogyha az ember nézi, hogy mi is történik.
Igen,
egy drága, ilyen
drágám, ne rakd be a Tóth Gabit a mosogatógépben, mert
kivennéd a Jutkát a pörköltből?
Igen. Megkavarnád, oda raktam a Jutkát, az ott megkavar.
Hát meg amikor mondjuk a férjemet megkóstoltatom a Jutka fejével, vagy a Gabival egy kis... hogy éppenséggel mennyire sóztam el a pörköltet.
Megnyalja a Tóth Gabi fejét, amely a félreértések elkerülése véget, és akkor még egyszer mondom, egy fakanálon van rajta természetesen.
Így van.
Ezen viccelődtünk, és nem máson.
Így van. Na és akkor most pedig következzen a beszélgetés. Sáfrány Rékát várjuk ide a stúdióba.
Sáfrány Réka, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke, genderkutató, az Európai Női Lobby korábbi elnöke a vendégünk, aki már volt nálunk itt az adásban. Szerbusz, örülünk, hogy ismét eljöttél hozzánk.
Szerbusztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
És a mai témánk a nők a politikában. Én magyar vagyok, tehát nyilván a saját országom jut eszembe, hogyha ez a kérdés fölmerül, és nekem még mindig ilyen polgármesterek jutnak eszembe, akik a Marikát erőre tolják, hogy a Marika milyen rendes, hogy behozza mindig a kávét, és Marika nélkül nem mehetnének jól a dolgok a polgármesteri hivatalban. Egyébként meg hát látjuk, hogy mi történik a nőkkel a politikában. Most éppen van frissen egy elég nagy botrány is. Igen, megmondhatjuk jelen időben ez a kegyelem ügy, ami kapcsán hát ugye két kormánytag is, vagy hát két politikai szereplő, maradjunk így, mert a köztársasági elnök ugye nem kormánytag hivatalosan, szóval, hogy ketten is kiestek a Pixisből is, és hát velük kapcsolatban azért sokszor fölmerült az az évek során, hogy mennyire a penzumról van szó, hogy mennyire arról van szó, csak hogy azért akarnak ilyen, nevezzük kirakat hölgyeket a politikusok, vagy a magyar politikusok, hogy elmondhassák azt, hogy igenis a nők is jutnak politikai szerepekhez. Valóban ilyen lesújtó a helyzet egy szakértő szemével is, vagy azért ennél egy kicsit árnyaltabb?
Hát szerintem is az egy jele az időknek, hogy a kormánypárt is úgy döntött, hogy ugye szerepeltett a miniszterek között is nőket, vagy szerephez enged.
Valamit csinálnak, igen.
De ez egyébként... nem jelenti azt, hogy ott a fedésben, tehát a miniszteri szint alatt ne lenne egy nagyon-nagyon sok nő, aki keményen dolgozik az államtitkári, illetve helyettes államtitkári posztokon nagyon fontos szerepekben, tehát ez sokszor nem annyira látványos, de valóban egyébként nem túl rózsás a helyzet. Szerintem már közismert az adat, hogy szinte Magyarországon van a legkevesebb nő a parlamentben.
Igen, erről beszéltünk is.
És ezt nem tudjuk tagadni. Ennek egy nagy része abból adódik, hogy a kormányzó párt nem indít annyi nőt, és nem akkora, vagy nem annyira esélyes helyeken indítja őket. Viszont az ellenzék... így a részarányánál fogva is sokkal kisebb, és bár ott nagyon jelentős szándék van arra, hogy ez megváltozzon, tehát vannak kvóták, vannak ilyen társelnöki posztok, sokkal jobban odafigyelnek az egyenlőségi, esélyegyenlőségi kérdésekre. Ennek ellenére ugye nem tud úgy nőni az arányuk az országgyűlésen belül. De azt megfigyelhetjük, hogy viszont más területeken regionálisan minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűsége, a valószínűsége annak, hogy például a polgármesternő lesz ott.
Mi ugye Réka egy női konferencián találkoztunk, ahol ez a nők a politikában kérdés is felmerült, és ott egészen konkrétan azt hiszem, hogy a leírásban is elhangzott a kérdés, hogy egyébként akarnak-e a nők a politikában részt venni. Te erről mit gondolsz?
Szerintem a nők például abból kiindulva, hogy a civil szervezeteknél milyen nagy arányban dolgoznak, szeretnének társadalmi szerepeket vinni, és nem is nagyon, vagy nem sokban különbözik egy ilyen civil szervezeti szerep attól, hogy valaki politikus lesz, leginkább abban, hogy erőforrások felett tud majd rendelkezni, és a szakértelmét, a tapasztalatáit arra tudja használni, hogy vigye az ő rá bízott közösségnek az érdekeit, és minél jobb döntéseket hozzon az ő érdekükben. Sokkal több eszköz van a kezében, de ezáltal sokkal több a felelősség is. Ez az egyik része. Ez is befolyásolja, hogy befolyásolhatja, hogy mennyire akarnak ebben részt venni. A másik meg, hogy mennyire férnek ehhez hozzá. Illetve, hogy hogyan tekintenek rájuk a szavazók, mennyire tartják őket kompetensnek. És szerintem az egy pozitív és egy árulkodó tény, hogy a kis települési vagy települési szinten, ahol jobban megismerhetik a jelölteket, ott kapnak bizalmat nők komolyabb szerepeknek a betöltésére is. A távolabbi vagy az ország irányításában viszont sokszor nem olyan nők szerepelnek a jelölti listán, akik bizonyítottak volna már helyi szinten. Nagyon gyakran megfigyelhető, hogy a női politikusoknak nincs ez a karrier íve, mint a férfiaknak, és szerintünk igenis lenne helye annak, hogy egy ilyen jól felépített karrierjük legyen, már csak azért is, hogy a megfelelő tapasztalattal rúgjanak labdába.
És mi a helyzet a szavazókkal? Mármint, hogy arra van felmérés, hogy a szavazók mit gondolnak arról, hogy több nő kerüljön a politikába, vagy sem? Szóval, hogy van egy ilyen általános szavazói hozzáállás ehhez a kérdéshez? Vagy valóban az egyén szintjén dől el, tehát hogy az adott jelölt, az adott politikus jelölt mennyire felel meg a választói igényeknek?
Erről egyrészt ugye szoktak ilyen közvéleménykutatásokat is csinálni, de exit pollokat is néha, de mi úgy találjuk, hogy nem elég az adat erről, tehát nincs egy átfogó kép arról, hogy nők szívesebben szavaznak-e nőkre, vagy sem, vagy férfiakra, de azért megfigyelhető egyfajta pozitív bizalom a nők, női szavazók részéről, ami a nők irányában tanúsítanak. Tehát van ott egyfajta ilyen, egy ilyen trend szerintem, de hagyd tegyem hozzá, hogy egy nem régi hír, hogy egy közvéleménykutató intézet azt a kérdést tette fel, hogy van-e szükség a nőkre a politikában. És ez ugye a nemrég lezajlott botrányok miatt érdekes, de a kérdés megfogalmazása ez engem teljesen felháborít, hogy ez hogy kerülhet egyáltalán elő.
Hogy van ez szükség?
Igen, hogy hatna az, hogy ha azt kérdeznénk, hogy van-e férfiakra szükség a politikában, hogy mondjak valamit. Tehát, hogy
van-e férfiakra szükség bárhol?
Vagy igen.
Igazából, mert ez tulajdonképpen bármire fölcserélhető, nem?
Valóban, és hogy, tehát, hogy mi szülte ezt a kérdést, és megint miért úgy keretezzük ezt, vagy fogalmazzuk meg, mint hogyha ez egyértelmű, hogy ez a férfiaknak a tere, a politika, és a nőknek szinte nem is tudom, mit kell tenniük azért, hogy tehát sokat
ez kell. Ez egy magyar kérdés volt? Nem itt magyar kutatás volt, ahol ezt kérdezték?
Igen.
Volt-e már bármikor kezdeményezés, hogy mondjuk létrejöjjön egy női politikai párt, és ha nem, akkor miért nem?
Ezzel kapcsolatban nincsen konkrét emlékem, de szerintem volt felvetés ezzel kapcsolatban, tehát de nem állt össze egy olyan társaság, hogy azt mondták volna, hogy árnyékkormányt alakítunk, egy női árnyékkormányt, de például volt ez a női civil kormány, amely civil szakértőkből állt össze, de nem lépett ugye ki a politika porondjára.
És nem lehet, hogy azért, mert félünk? Mert hogyha, ugye ez is szóba került, hogyha mondjuk egy nő közszereplővé válik, akkor milyen szinten és milyen frontokon lesz ő támadható, vagy mi az, amivel betámadják. És ugye két olyan dolgot említettünk ezen a konferencián, ahol találkoztunk, ami nekem így megmaradt a fejemben, az egyik az a külseje, minthogyha már ugye méltatjuk azt is, ha valaki szép, abban rögtön belekötünk, aki mondjuk közszereplő lesz, és egy nőt valóban lehet bántani a külsejével, a másik pedig a családja. Bár szerintem a férfiakra is igaz, tehát azért a férfiaknál is előfordul, hogy a családját kikezdik, hogyha már nem találnak rajta a másik fogás.
Hát egy bizonyos pont után már bármi.
Igen, tehát hogy nem lehet, hogy azt érezzük, hogy hát ez nekem nem éri meg, hogy ekkorát kockáztassak?
De szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, és ha abba belegondolunk, hogy például a technológiai fejlődés és az internet, a közösségi média, annak olyan negatív hatása van például a közbeszédre a nők szempontjából, ami még inkább elrettentő lehet ilyen tekintetben. Tehát, és ha valakit megfenyegetnek, vagy folyamatosan vegzálnak egy ilyen fél anonim módon, akkor nagyon kiszolgáltatottan érzi magát, és ez egy valódi fenyegetés egyébként. Tehát az nem légből kapott, és nagyon negatív hatással van a nőknek a biztonságérzetére. És ez az, amit sokszor, mivel így nagyon a mély rúgás, vagy hogy mondjam, tehát a magánéletét firtató komment áradat, az tulajdonképpen tényleg olyan övön aluli, és annyira mélyre megy, és annyira jellemzően a nők ellen fordítják ezt, hogy szerintem sokszor férfi jelöltek ugyanezt nem kapják meg. És nekik eleve lehet egy magasabb fokú biztonságérzetük egyébként a közéletben, mint a nőknek.
De ez talán nem a politikának a sajátja. Inkább. Azt gondolom, hogy egy bizonyos szint után, amikor már elindul a politikai mocskolódás, tehát beindul a politikai gépezet, és akkor karaktergyilkosságok történnek, és így tovább. Egy idő után már szerintem nem feltétlenül számít az, hogy a célkeresztben nő van, vagy férfi van, és pont erről jutott eszembe az, hogy talán egy csak nőkből álló párt, az pontosan annyira lenne káros, mint egy csak férfiakból álló párt, hiszen magát a narratívát erősítenénk ezzel, nem? Mert akkor azt mondanánk, hogy nem szakértők vannak, nem jó politikusok vannak.
Hanem nők.
Egyébként én is azt gondolom, hogy egy ilyen integrált módon kellene inkább azt a politikát lejátszanunk, pont, hogy ha azt, ez egy egyre inkább elterjedt, és olyan nézet, amit egyre többen belátnak, hogy minél sokszínűbb, akár egy döntéshozói testület, vagy egy munkahely, annál nagyobb annak az esélye, hogy ott több hang megszólalhat, több embernek az érdekeit figyelembe vesszük, és szerintem itt az együttműködés lenne fontos a nemek között, és meglátni, hogy erre hogyan van mód, úgy, hogy a nők is biztonságban érezzék magukat, ahol ki tudnak teljesülni, vagy teljesedni, ahol labdába rúghatnak, hozzáférhetnek az erőforrásokhoz, és ezt a férfiak tudomásul is veszik, meg segítik is.
Hát igen, csak közben tényleg ott van az a tény, hogy most, ha így végigfuttatom az agyamon azokat a nőket, akik a politikai életben részt vettek, azért van egy pár név, akikről már egy jó ideje nem hallottunk, és visszavonultak. Most például a Szél Bernadett jutott eszembe, aki teljes mértékben visszavonult.
Közben meg az is előfordul sokszor, hogy a nő politikusok, tehát azok a politikusok, akik nők, pontosabban, mintha saját maguk is olyan terheket raknának magukra, amivel szerintük fölvetik a versenyt a férfiakkal. Most nyilván Dúró Dóra jut eszembe, ugye a könyvdaráló néni, aki ezért képviselőként olyan dolgokat csinál, tehát olyan radikális kijelentéseket tesz, és olyan politikai akciói vannak, amit hát a kedves pártársa is megirigyelhetnének egy csomószor, és közben meg azért látszik rajta, legalábbis szerintem, látszik rajta sokszor, hogy nem az, hogy nem kedvére való, mert azt ő tudja, hogy mi a kedvére való, hanem hogy ez egy szerep. Amit ő eljátszik, ő nem egy, elnézést használom ezt a kifejezést, nem egy szuverén politikus, akinek vannak véleményei, hanem mögötte állt a párt, aki, és ezért is mentem bele abba a témába, mert nála kifejezetten azt érzem, hogy a párt az él az ő nőiességével. Tehát, tehát él azzal, hogy itt van egy szép nő, aki ilyen durva dolgokat mond természetesen csak és kizárólag a nemzet és a család védelmében, legalábbis ahogy ő mondja, de hogy közben párt érdekeket hajt végre, és ezzel tulajdonképpen vagy párt érdekek szerint nyilatkozik, meg cselekszik, és ezzel tulajdonképpen, mint hogyha visszaélnének a párttársai az ő nőiességével, vagy azzal, amit az ő női mi volt a jelent.
Hát igen, azáltal, hogy sokkal kevesebb nő van a politikában, egyfajta ilyen token, egy ilyen kivételes szerepbe kerülnek, ami folytán sokkal inkább sztereotíp módokon gondolunk rájuk elsősorban, illetve egyáltalán felmerül az, hogy ők milyen neműek, hiszen az etalon az a férfi politikus, akárhogy is nézzük, és ettől eltérő a nő.
Tehát vele verseng a nő igazából sokszor.
Igen, igen.
Sajnos.
És egy konzervatív pártban hogy mondjam, annak dacára, hogy nő visz egy szerepet, és ez gyakran például egy nagyon konzervatív szerep, ahogy felépítik őket. Egy liberálisabb párban nyilván ez eltolódik egy ilyen liberális irányba, vagy pedig egy ilyen sokkal több szerepet integráló dolog lehet. Ennek egy fontos gyógyírja van, hogyha minél több a nő, és minél sokszínűbben jelenhetnek meg, ahol nem csak a női mi voltuk lesz szembetűnő, hanem szerephez juthat az is, hogy ők miben jók, és mi a szakterületük.
Hát igen, meg így erről a kevés női politikusról vonunk le általános következtetéseket a női politikusokról. Úgy
hát, de ugyanakkor meg mi más tehetnénk? Hiszen igen. Ilyen fantázia parlamentet nem játszhatunk, abszett. Ahol nem tudom, mint a fantázia fociban, hogy mindenféle politikusok vannak. Nyilván van egy-két magyar példa, meg van néhány külföldön több pozitív példa is van erre, de hát természetesen abból tudjuk levonni a következtetéseket, ami körülvesz minket, és szerintem jelen pillanatban az érezhető, hogy van egy nyomás a politikán, szerintem most már a közvélemény részéről is van egy nyomás a politikán, lehet, hogy nem olyan erős, mint amilyennek kéne lennie, de én érzem, hogy egyre több nő kerüljön olyan helyzetben, hogy politikusként érvényesülhessen, csak hát ez egy nagyon sűrű, meg nagyon ragadós, nagyon fura háló ez az egész. Tehát nem is tudom, hogy lehet ezt egyébként elősegíteni, mert minthogy ez így radikálisan megváltozzon. Nyilván úgy, hogy kellene egy nagyon sikeres női politikus, aki mögé először felsorakoznak a többiek, vagy ha nem is erről van szó, hanem inkább csak a pályájával mutat valamilyen példát, ami már precedenst jelenthet.
Fontos lenne, hogy szerintem, hogy olyan minél nagyobb teret kapjon egy ilyen nő, akit mondjuk egy vezető, aki egy vezető szerepet vihet egy pártban, és újra gondolható, újraírhatóak lennének ezek a szerepek. És ez szerintem egy modern társadalomban elvárható lenne, és szerintem kellene, hogy appelláljunk rá, mert előbb-utóbb jó lenne ide eljutni.
Hát van is egy tévésorozat most, egy nagyon friss, az a cím, hogy Rezsim, uh-huh. és ott a Kate Winslet egy diktátort játszik. Egy európai diktátort. Nagyon figyeltek arra egyébként, hogy még a régiót is úgy jelölik meg, ahogy nem szoktak Európáról beszélni. Közel-Európában van ez az ország, és hát ő tényleg rengeteg sok diktátorból lett összegyúrva. Egyetlen egy nőt említenek a karaktere kapcsán, nyilván Eva Peronról beszélünk, de nagyon-nagyon sok férfi is fölismerhető a karakter jegyei között, és azt gondolom egyébként, hogy már ez a produkció is egyfajta reakció arra, ami zajlik. Tehát ez egy jó nagy szemtelenség, hogy csinálnak egy produkciót ezekről az ilyen fél diktatórikus, vagy egészen diktatórikus rendszerekről, és odaraknak egy nőt a főszerepbe, ami szerintem azért zseniális húzás.
Réka, te mennyire folysz bele a politikai életbe, és ez számodra milyen érzésekkel, vagy lemondásokkal, vagy adott esetben örömökkel jár?
Én csak annyira folytam bele, vagy folyok bele, hogy mi megpróbálunk a női érdek részéről behozni olyan fontos közpolitikai témákat a közbeszédbe is, illetve a döntéshozók felé szeretnénk közvetíteni őket, amik szerintünk nagyon fontos lenne, hogy helyet kapjanak a politikában, de ezen túl még arra is szoktunk figyelni, hogy amikor jönnek a választások, akkor felhívjuk a figyelmet ezeknek a témáknak a fontosságára, és arra, hogy a politikai pártok foglaljanak állást ezekben. Legyen női programjuk, és ezzel párhuzamosan viszont a társadalom nő és férfi tagjai figyeljenek oda erre, tehát legyen egyfajta igényük arra, hogy ezek a témák, az esélyegyenlőség témái megjelenjenek, hogy célokat tűzünk ki mondjuk egy-egy téma kapcsán a jövőre nézve, stb. És mivel az európai szintéren is, ugye az Európai Parlamentben gyakran, ahova az Európai Női Lobby révén eljutottam, ott volt alkalmam politikusokkal beszélni. És ez egy nagyon, hát egy ilyen olyan élmény volt, ami elgondolkodtatott arról, hogy itt teret kapnak civilek. Tehát olyan alkalmakat nyújtott ez, hogy az egész európai nőmozgalomnak a legfontosabb üzeneteit át tudtam adni, mert tisztelték ezt, hogy mi a társadalomnak a női felét képviseljük, és kiemelünk nagyon-nagyon fontos témákat, amik már nem tűrnek halogatást.
De hát ugye ez nem csak a nőkkel kapcsolatban, hogyha a civilekről van szó, hanem akár mindenféle területen, hogy itt az a probléma, hogy az érintettekkel nincsen kommunikáció, hiszen a civilek tudnák az érintettek szemszögét és oldalát bemutatni, hát ameddig nincs, az úgy elég nehéz.
Igen, és úgy gondoljuk, hogy a demokráciában, hogy egy demokratikus berendezkedésű országban fontos az, hogy mind a civilek kapjanak teret, pont emiatt, hogy a társadalomnak az érdekeit tudják képviselni, mint pedig olyan sokszínű legyen a politika, ami azért leképezi a társadalmat minél inkább, és innen nagyon fájóan hiányoznak tényleg a nők.
És ez a gyakorlatban hogy működik? Tehát, hogy ti hogy próbáltok ez ellen tenni, vagy hogy lehet megszólítani a politikusokat ezzel kapcsolatban?
Mi az döntéshozókat úgy szoktuk megszólítani általában, hogy szakmai anyagokat állítunk össze egyes témákban, és az egyik ilyen kiemelt téma például a nők elleni erőszak ügye, ahol folyamatosan monitorozzuk, nyomon követjük azt, hogy milyen törvények születnek, milyen akár helyi illetőségű döntések vagy közpolitikák, illetve azok hogyan valósulnak meg. És nagyon fontos, hogy ezeket folyamatában vizsgáljuk. Erre például az is egy ilyen alkalmat nyújt, amikor a ENSZ-nek a SZIDÓ bizottsága meghallgatja Magyarországot azzal kapcsolatban, hogy a nők elleni diszkrimináció felszámolása terén miket ért el, miket tett. És ugyanúgy a civileket is meghallgatják, mi erről árnyékjelentést írunk, és részt veszünk egy ilyen informális folyamatban, majd a formálisban is egy kis mértékben, ahol az aggályokat, vagy a kihívásokat meg tudjuk fogalmazni. És ez két felé megy, ugye az ENSZ is értesül róla, de a kormány is tehet annak érdekében, hogy javulás legyen ezen a téren.
Réka, akkor nagyon sok sikert kívánunk a további munkátokhoz, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Sáfrány Réka volt a vendégünk.
Köszönjük.
Köszönöm szépen én is.
Mai műsorunk vége felé haladva ismét egy hír kapcsán beszélgetünk Borival, pontosabban egy hapsi kapcsán, akit Andrew Tate-nek hívnak, és ő most egy...
Testvére is van.
Igen, ő most egy rendkívül népszerű ember. A Google azt írja róla, hogyha beírom a nevét, hogy amerikai-brit internetes sztár, kérem szépen.
Igen.
Tehát mást már nem is írnak oda, mert egyébként ez a fazon, aki egy ilyen napszöveges, kopasz, meglehetősen indulatos figura, azzal futott be, hogy ilyen teljesen leplezetlen, abszolút, de nyílt sisakos, hímsoviniszta, nőgyűlölő dolgokat mondott bele a klipjeibe, hát nyilván a kamerába, meg hát tulajdonképpen ő ilyen életkócsnak, tehát ilyen kócsnak lövi be magát, tehát amennyire én emlékszem, mert engem az Andrew Tate-tel bevallott őszintén a Dancsó Péter ismertetett meg, én nála láttam még egy-két éve az első videókat erről a hapsiról, és igazából az első videóiban ilyen meglehetősen unalmas, teljesen közhelyes, mindennapos ilyen coach szövegeket nyomott a sikerességről, meg az akaraterőről, meg a...
Hogy lehet az embernek pénze.
Hogy lehet az embernek a pénze, és így tovább, és így tovább, és aztán rájött, hogy a kattintás, meg a követő szám az sokkal inkább növelhető radikálisabb gondolatok megosztásával, és hát tényleg nem spórolja meg ezeket a dolgokat, és közben meg hát a magánéletét tekintve is egy igazi botrányhősről beszélünk, akit például Romániában is őrizetbe vettek, az Egyesült Királyságban ugye kiadtak ellene európai elfogató parancsot egy 10 éves ügy miatt, de azért ez fontos kimondani, hogy szexuális bűncselekményekkel vádolják ezt az embert, és szerintem egyébként erről még nem nagyon beszéltünk ebben a műsorban, hogy és ez kapcsolódik persze az adott témához is, tehát a hím sovinizmushoz is, meg úgy egyébként az erős gondolatokhoz, hogy most egy ilyen nagyon fura összvér helyzet van, mert valóban úgy, és erre nem csak az Andrew Tate a példa, hanem Magyarországon is van rá példa, meg egy csomó országban, hogy régebben, ha volt egy híres ember, aki nem tudom én valamiért ismert volt, vagy valamiért szerették, de elkövetett valamilyen bűncselekményt, gyanúba keveredett, méghozzá nem koholtba, hanem igazi gyanúba keveredett, akkor azzal ugye eléggé kicsinálta a karrierjét, nem?
Hát igen, de hogy az akkor neki volt, tételezzük fel előtte egy karrierje, jó kickboxoló volt az Andrew Tate, meg ugye valóságshowba szerepelt egy rövid ideig, de hogy azért ő neki már ez lett az image.
Tehát, hát ezt akarom mondani, hogy ebben pont ez a félelmetes.
Hogy most már lehet ebből karriert építeni.
Hogy ebből igen, lehet persze, karriert persze. építeni, tehát a hapsinak az ázsiója egyáltalán nem renget meg attól, hogy különböző nyomozó szervek keresik, meg be akarják varni, vagy hát legalábbis ugye per lesz, büntető per,
ugye
meg ilyesmi.
Ugye egy webkamerahálózatot is működtetnek a testvérével, aminek 75 női alkalmazottja van, akikkel így eljátszatják sírva, hogy valami nagy átverés áldozatai lettek, és akkor valahogy így behúzzák ezzel kapcsolatban a férfiakat, tehát hogy kifejezetten férfiakról van szó, meg ő nagyon sok ugye ilyen megjegyzése volt, amikről már tényleg azt gondolom, hogy valószínűleg tudatosak voltak, például azt, hogy szerint a szexuális bántalmazás áldozatai osztoznak a felelősségben az elkövetőkkel, meg hogy nem létezik depresszió, tehát hogy ez egy nyilvánvalóan ezek ilyen lájkvadász.
Hát ő egy ilyen szociális lapos földhívő igazából,
igen.
Tehát hogy nem a tudománnyal áll szemben, hanem a józanésszel, az erkölccsel, meg a morállal, és ugye mi azért beszélgetünk róla, mert egyébként az ilyen embereket nyilván el kéne hajtani a francba, még egy ilyen adásból is, mert hát azért mégiscsak 8,5 millió követője van még
ez
mindig.
Ez viszont meg már elgondolkoztató. Most azért nyilvánvalóan ennek valamennyi százaléka az, aki arra kíváncsi, hogy na megint milyen hülyeséget mond ez az ember, vagy hogy lehet majd rajta hőbörögni, vagy lehet róla pletykálni, de azért gondolom, hogy ennek
hát
egy...
Hát meg tájvani botok is biztos vannak ott.
Igen,
meg...
de úgy gondolom, hogy ezért van közöttük olyan, aki viszont azért követi, lehet, hogy nem is kevesen, mert egyet értenek vele.
Igen, csak ezek az emberek régebben kénytelenek voltak magukban tartani a hülyeségeiket. Tehát ezzel szerintem pont ez a probléma, vagy pont ez a veszélyes, vagy ez az, ami ijesztő, inkább azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés erre, hogy ezzel legitimizálja tulajdonképpen a társadalom ezeknek a social media sztároknak az agymenéseit. Azokat a dolgokat, amiket egyébként egy családi asztalnál egy magára kicsit is adó közösség nem tűrne meg. Tehát, hogyha az Andrew Tate elmondaná egy teljesen egyszerű baráti társaságban, vagy egy családi társaságban akármelyik marhaságát, amiket ezekben a videóban összehord, valószínűleg minimum rászólnának, hogy jó van, mennyi, mit tudom én, nyugodjál le, és akkor majd gyere vissza, de hát nyilván minél több pénzt keres ezzel, mert azért mondjuk ki, hogy igazából ez az ő elsődleges célja.
Hát
hogy...
ezt mondja is. Mondjuk már, mint nem az, hogy ez az eszköze hozzá, de hogy ez az elsődleges célja, az igaz.
Igen. Hát, hogy ő ebből él meg, és nyilvánvalóan máshoz nincs tehetsége. Tehát, hogy szerintem azért is szaporodtak meg egy kicsit az utóbbi néhány évben világszinten is az ilyen radikális megmondó emberek, mert valahogy azt gondolják az emberek, de ez szerintem egy átlagos kommentelőben is meg lehet ma. Én azt vettem észre, hogy ő mindenféleképpen megparancsolja a világnak, hogy az ő véleménye az tiszteletben legyen tartva. Akkor is, hogyha egyébként ilyen társadalmi kódexeknek egyáltalán nem felelnek meg a gondolatai. Tehát most a Kötél című film jut eszembe, a Hitchcocktól, ahol megölnek egy embert, most ez mindegy, a történetet nem mesélem el, de a lényeg az, hogy fontos szerepe jut a sztoriban egy egyetemi tanár, a James Stewart, akinek a tanítványai keveredtek ebbe a gyilkossági ügybe, és a végén elmondják a James Stewartnak, hogy de hát maga is az előadásokon arról beszélt, hogy milyen izgalmas a gyilkosság gondolatával egyáltalán játszani. És van egy nagyon híres monológ a filmben, amikor a James Stewart elmondja nekik, hogy igen, pont ez a lényege, hogy erről beszélünk, de nem tesszük meg. Hogy az emberiségnél, vagy az emberi társadalomban az rendkívül fontos, hogy vannak olyan gondolatok, amiket bent tartunk a fejünkben, nem engedjük szabadjára őket, főként nem váltjuk tettekké, éppen azért, mert emberek vagyunk, és nem állatok.
Én azt a részét nagyon keménynek tartom, hogy létezik olyan dolog, hogy manoszféra, amit ugye olyan weboldalak, meg közösségi felületeknek a gyűjtő neve, amik a nőgyűlölettel kapcsolatos fórumokat gyűjtik össze. Tehát, hogy én ezen... Tehát, hogy ilyen, tehát annyira érdekes ez, hogy itt vagyunk 2024-ben, amikor ugye mennyit beszélünk arról, hogy a technikai vívmányok, meg a mindenféle internetes dolgok, meg amit ez pluszban adhat, meg hogy mennyire odafigyelünk arra, hogy már akár reklámok készülnek úgy, hogy mindenféle női testtel, meg a testtárgyasítást elítélendő, stb. Tehát, hogy annyira mindenben ilyen szélsős, már szélsőségesen, nagyon óvatosak vagyunk, és akkor az interneten jelenik meg egy ilyen, hogy manoszféra.
Igen, ugyanakkor meg büntetőjogilag ugye azért nehéz fogást találni ezeken az embereken, azért csusszan le róluk a legtöbbször az igazságszolgáltatás, hogyha nem követnek el szexuális erőszakot, tehát ha nincs valami fizikai dolog, mert ennek az egész közegnek megvan az a sajátossága, hogy ők egy ilyen egyébként jogilag nagyon ügyesen kitalált tolvajnyelv beszélnek. Tehát, hogyha az Andrew Tate-nek megnézed a videóit, fölháborító, amit mond, de ezek igazából ilyen a toxikus kvalitás irányítja ezeket a dolgokat, csak tisztában vannak a videókészítői azzal, hogy mit lehet úgy nyilvánosságra hozni, hogy meddig lehet úgy elmenni, hogy minden határon túlmész, de ugyanakkor meg verbálisan mégsem teszed meg, hanem csak körbe táncolod ezt a dolgot, hogy mire lehet ugye ráfogni azt, hogy ez a szabad vélemény nyilvánításra tartozik, és mi az, amit nem tehetsz meg. Szerintem egyébként ez, ha nem is hónapok meg évek alatt, de ez majd szépen lassan azért le fog tisztulni, mint ahogy egyébként letisztult mindenhol, tehát az irodalomban, a filmben, tehát mindenhol elvált az, aminek el kell válnia, attól, amitől el kell válnia. Szerintem ez a webes térben is előbb-utóbb meg fog történni, de hogy egy pár fokkal azért ez ott még nehezebb dolog.
A nőgyűlölettel kapcsolatban eszembe jutott, hogy egyébként a férfi gyűlöletnek milyen formái léteznek, vagy milyen fórumokon kerül elő. Én egyébként tagja vagyok az asszonysutyorgó csoportnak, amihez...
Asszonysutyorgó.
Igen. Van kérlek szépen a Facebookon egy ilyen csoport. Akkor léptem be aztán, amikor született a kisfiam, mert gondoltam, hogy ilyen pletyka hiányom lesz, és akkor nagyon jók vannak benne. Most egy ideje már nem nézegettem, ennek amúgy semmi köze nincsen a férfi gyűlölethez, de azért ott mondjuk tényleg ilyen tök nyíltan le tudják írni a nők azt, hogy éppen mi a problémájuk a férjükkel, és hogy valahogy ez a, egyébként nagyon sok tagja van ennek a közösségnek, és valahogy ilyen nagyon őszintén kijön itt az emberekből, van, aki névvel együtt felvállalja, de valahogy annyira van egy olyan érzés tényleg, hogy ebbe a csoportba más férfi, és szerintem tényleg nincsen benne más férfi, mert valószínűleg az adminok be se engedik, bár hát nyilvánvalóan álnéven meg bejelentkezhet, tehát hogy a férfi gyűlöletnek mik lehetnek azok a területei vagy fórumai, hogy erről nem beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy nincs is, vagy van, csak nem tudunk róla, vagy nem olyan látható, mint...
Én nem tudom, én mármint úgy értem, hogy nem akarok abban a tekintetben hülyeséget mondani, hogy kijelentem, hogy nincsenek ilyen fórumok, meg nincsenek harcos férfi gyűlölők, aztán kiderül, hogy vannak.
Biztos van.
Én a benyomásaimról tudok beszámolni. Én mindig azt tapasztaltam még a legvérmesebb feministák szájából is azt hallottam, vagy azt tűnt nekem inkább föl, hogy amikor valaki nagyon vehemensen szónokol a férfiak ellen, akkor sem a férfiak ellen teszi, hogyha nőről van szó, hanem inkább azt kéri ki magának, ahogy a férfiak viselkednek. Tehát a nőgyűlölők, mint ez a tét, alapvetően mindenféle gátlás nélkül egy ilyen teljesen eltorzult nőkép ellen, egy tulajdonképpen rabszolgának, és hát nem tudom, szexállatkának kezelt csoportról beszél. Amikor a nők kiadják magukból a keserűséget a férfiakkal kapcsolatban, akkor ők szerintem máshogyan általánosítanak.
Meg nem, igen, lehet, hogy nem is gyűlölködőnek nevezném, viszont kirekesztőnek azért én olyannal találkoztam, ami kirekesztő, és akkor nagyon sokszor vannak ugye ezek a megjegyzések, hogy mert a férfi, aki nem mosogat, aki nem főz, aki nem tudom, nem foglalkozik a gyerekekkel, és hogy ezért én tudok olyat, otthon is van nekem egy ilyen, aki igen. Tehát, hogy ez szerintem ez is egy ilyen nagyon erős túlzás, és nem csak a saját férjemet ismerem, aki ilyen, hanem még elég sok férfit ismerek én.
Hát ezek nyilván, csak tudod, már eleve az, amit most fölvetettél, egy olyan téma, amiről hosszan lehet beszélgetni. Tehát lehet azt mondani, hogy az, aki ezt gondolja, az valószínűleg nem talált olyan férfit. Biztos, hogy keresett, de nem sikerült, és nyilván a saját traumáit, a saját félelmeit dolgozza bele ebbe a világképbe, amiben az összes férfi képtelen arra, hogy ellásson otthon feladatokat, és így tovább, és így tovább. Míg mondjuk a tét dolgai, vagy az a nyílt sakos nőgyűlölet, az olyan, hogy azzal igazából kezdeni se tudsz semmit, mert mint hogy vitatkozni sem akarsz vele, hiszen annyira sértő, annyira megsemmisítő az a hangnem, az a tónus, az a szókészlet, amit használsz. Az, hogy valaki kiábrándult a férfiakból, vagy soha nem is bízott meg bennük, én azt gondolom, hogy hát ne haragudjanak meg rám a nem társaim, de hogy az alapvetően a férfiak hibája. És aztán onnantól kezdve meg persze, hogyha leszűkítjük az adott konfliktusokat, akkor meg két ember problémája, ami meg aztán sokkal bonyolultabb, mint nem tudom, általánosan nézni valamiféle felső fókuszból ezt az egészet.
Hát ez valóban igen egy újabb téma lenne, viszont az adásidőnk most már lejárt, de majd még folytatjuk legközelebb is. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Visszahallgathatják az Unisex adásait a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken.
Így van, üdvözlő Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.